Egy olyan úriemberről fogunk beszélni, aki hát elképesztő, nyugodtan lehet azt mondani, hogy hőstettet, vagy hőstett sorozatot hajtott végre, és az a tisztességes neve neki, hogy Vitéz Sebő Ödön, főhadnagy, és hát hogy ki volt ő, és a, mi ez a halálra ítélt zászlóalj, erről beszélgetünk Katona Csaba történésszel. Jó reggelt, szervusz!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Valóban egy rendkívül érdekes emberről és az ő cselekedetéről fogunk beszélni. Erre alkalmat már megint egy évforduló ad. Nagykanizsán született 1920. július 17-én, tehát nem olyan régen volt ennek évfordulója. Sebő Ödön, eredeti nevén Sprung Ödön. Ugye magáról a családról, amit fontos megemlíteni mindenképp, és ezt az ő fiának, Sebő Ferencnek, a kiváló zenésznek a elmondásából tudjuk, hogy a család eredetileg Temesvár környékéről származott. Tehát ugye azt gondolhatnánk, hogy egy ős nagykanizsai família, de nem. Ráadásul katonák is voltak a felmenők között.
Azonban a akkor ők ilyen betelepített szászok, vagy mik voltak ők vajon?
Jó, a őrsél, igen. Temesváron, igen. Ugye Temesvár az a, az a település, ahol, ahol a szerbek, magyarok, románok, szászok, zsidók éltek békében nagyon-nagyon hosszú ideig. Nekem volt egy ismerősöm, aki ott született, Kosztin Fenesán, ő rövid ideig a Román Nemzeti Levéltár igazgatója volt, 90-valahány évesen, hála Istennek, Fenesán kollega még köztünk van. Ő eredendő temesvári volt, és von Haus-Haus színromán emberként hozta magával a német, a szerb és a magyar nyelv ismeretét. Mondta, hogy ez egy ilyen monarchiabeli örökség.
Abszolút.
Így kommunikálunk. Hát innen származott a család. Ugye maga a születési év 1920 az mutatja, hogy a, az a fajta mozgás, ami a trianoni szétesést, meg egyáltalán a 18-19-20-21 körüli szétesést jellemzi, az itt is jelentkezett. Ugye valamilyen oknál fogva, valószínűleg azért, hogy ne a zavarosabb időszakban ne kelljen ott maradni a határszélen, ezért került aztán a család Nagykanizsára. Amit biztosan lehet tudni egyébként, hogy maga Sebő Ferenc, miután megszületett a Sebő Ödön, nem készült arra feltétlenül, hogy katona legyen, kereskedő akart lenni. Tehát dacára a család katonai hagyományainak nem ebbe az irányba akart elindulni. Ez megint egy más kérdés, hogy 18 évesen, ugye miután Székesfehérváron leérettségizett, bevonult a budapesti gyalogezredhez, ugye megesett ebben az időben másokkal is. Aztán mégis a katonai pálya felé fordult az érdeklődése, méghozzá hát vészterhes időben, ugye azért a második világháború egy évvel az ő érettségie után kitört. 1940-ben pedig Ludovikára vették föl, ami azért mégiscsak egy rangot jelentett, ugye Ludovikán végezni az nagyon komoly respekttel járt, legalábbis 1945-ig utána egy más megítélés alá esett, de ez már
politika történet. Hát ez egy másik kérdés. Azt Csaba, tudod esetleg, hogy mi a székesfehérvári vonal? Mert hogy én nézegettem az életét, és ő ott érettségizett, Sebő Ödön, és érdekes módon Sebő Ferenc, akiről ugye sokan tudják, hogy a Sebő együttes vezetője, tekerőlantos, dalszerző, gitáros, énekes, Kossuth Díjas népzenész, ő pedig ott kezdte a tanulmányait a fehérvári zeneiskolában.
Így van, de nehogy a család hogyan került Nagykanizsára, Székesfehérvár, ezt nem tudom megmondani, de ugye ebben az időben ez a fajta mozgás lássóbe teljesen természetes volt. Hogy ennek konkrét oka volt, nem tudom.
Oké, okay. Na menjünk tovább, Ludovikánál tartottunk, bocsánat.
Hát amit tudunk, hogy 1942-ben hadnaggyá avatták, 22 évesen ez egy teljesen... Igen, tehát ez egy hamar eléri ezt a rangot, és évfolyam másodikként végez, és hát valószínűleg Sebő Ferenc is úgy éli meg, hogy valószínűleg azért a, mégiscsak a családnak a gyökerei miatt Gyimes felsőlokra kérte magát, az ugye nem Temesvár környéke természetesen, de az elcsatolt terület, és a 32-es számú határvadász zászlóhoz kérte magát szolgálatra, tehát ő maga kérte, hogy...
Sebő Ödön, bocsánat, közben, két híres emberről van szó, ne keverj, tehát Sebő Ödönről van most szó, igen, oda kérte magát.
Mindig Ödön, így van.
Oké, aztán később főhadnaggyá nevezik ki, és megkapta ugye ezt a Gyimes bükki őrs parancsnoki tisztét ebben a rangban.
Így van, és lássuk be, hogy 44 januárjában, ezért ez már, amikor ő megkapja ezt a kinevezést, ez már erősen sejtette azt, hogy hát itt azért komolyabb dolgokra is föl kell készülni, és hát nyár végére kezdtek megjelenni a Vörös Hadsereg csapatai. Na és ez az a pont, amikor a 24 éves fiatalember, mérlegeljük, 24 éves.
Ez nagyon komoly.
Ugye nem csak zászlói parancsnok lesz itt, hanem gyakorlatilag az egész határvonalat neki kell megszerveznie a Gyimes völgyében, meg a gyimesi szorosban. Na most ez viszont egy nagyon komoly feladat, tehát egy rutinos katonának is óriási feladat lenne. Ő viszont annak ellenére, hogy nem lehetett azt mondani, hogy 24 évesen tele van a rutinnal, főleg nem háborús rutinnal, mert hát honnan lett volna, valami egészen parádés módon megszervezte a védelmet. Hát volt körülbelül 1000 katonája a zászlóaiban, ők voltak a halálra ítélt zászlóai, az olyan, mint egy 60-as évekbeli amerikai filmnek a címe.
Hát, abszolút.
De ugye miből táplálkozik ez az elnevezés, hogy halálra ítélt zászlóai? Hát ugye onnan, hogy amikor az a feladat, hogy a határt védd a hatalmas erejű ellenséggel szembe, ez ugye a Vörös Hadsereg, majd pedig, amikor fel kell adni ezt a védelmet, hiszen azért a végtelenségig nem lehetett még a gyimesi szoros sem tartani, noha Csebő Ödön ezt rendkívül eredményesen végezte, olyannyira, hogy a Vörös Hadseregnek a híradásaiban azt szerepelt, hogy itt jóval nagyobb erők vannak, mint ez a 1000-valahány katona.
Aha, tehát azt megtévesztette a taktikáival a Vörös Hadsereget, akik azt hitték, hogy ott valami...
Mekkora.
Igen, aha, ez
óriási.
Ez egy klasszikus katonai trükk, amikor nem tudom pontosan az ellenfél erejét, és ha elég hatékonyan védekezek, meg még különféle trükköket is bedobok, akkor könnyű azt elhitetni, nem könnyű elhitetni, de el lehet hitetni, hogy nagyobb erők állnak ellent, ami óvatosságra inti a támadó felett, akárhogy is van. Ráadásul azért a gyimesi szoros az egy jól védhető terület, ezt ne felejtsük el. Tehát nyilvánvalóan ez a kis határvadász zászlóai, ez mondjuk az Alföldön nem tudott volna így ellenállni, de nem azért, mert gyengébb katonai teljesítmény nyújtana, hanem mert mások a körülmények. Itt a körülményeket aknázta ki maximálisan Csebő Ödön a katonáival, viszont minek utána feladni kényszerült, és egy óriási vihar leple alatt még ki is vonta a katonáit. Tehát azért tegyük így ezt mérlegre, hogy nem csak, hogy eredményesen védekezik szeptember közepéig, hanem akkor van egy hatalmas vihar, és pontosan tudja, hogy most már föl kell adnia a védekezést, mert nem lehet tovább tartani, akkor viszont levezényel egy eredményes kitörést a katonáival. Tehát kivonja őket a front sűrűjéből, és gondolhatnánk, hogy innentől kezdve nyugodtabb időszak vár rá, föl nem merült ez a dolog.
Bocsánat, közben, hogy meséled ezt az egészet, mindig azt szoktam mondani, amikor ilyen emberekről van szó, meg ilyen eseményekről, hogy ez tényleg filmvázonra kívánkozik ez az egész, mert az egész védelem...
Az a szeme előtt már ott pereg az egész hadi esemény, hát az egész sztori.
Ott az 1000 éves határ környékén ugye ezek a lényegében sokszor közelharc jellegű összecsapások, és utána az a vihar, amiről te beszéltél, és hogy a Kovás patakán keresztül törnek ki Csíkszentdomonkos irányába.
Így van, és ugye Csíkszentdomonkosról nem olyan régen beszéltünk ugye ebben a műsorban, ugye, hogy olyan kiváló embernek a szülőhelye, mint Márton Áron, vagy például Kurkó Gyárfás, tehát tényleg a 20. századi erdélyi történelemnek kiemelkedő figurái születtek itt, illetve hát ott tölték meg a határában a Báthori András fejedelmet jóval korábban. De valóban itt van ez a kitörési pont, ami pedig a harcokat illeti. Ugye ha valaki ismeri a terepet, az tudja, hogy itt dacára annak, hogy a 20. század háborúi azért jó részt ugye tűzfegyverekkel dőltek el, nem hideg fegyverekkel, de itt bizony kemény kéti tudságra is sor került, ami nem feltétlenül jellemezte már ezt az időszakot, de hát tekintettel a körülményekre ezzel is számolni kellett. Na most a következő dolog viszont, miután kivonta innen a katonáit, az nem más volt, mint hogy a 22. tábori pótezred egyik zászló aljaként harcolt tovább a katonáival, utóvéd szereppel, ami azt jelentette, hogy ő nyomult előre a Vörös Hadsereg. Ők ugye folyamatosan igyekeztek gátolni ezt, amennyire ez lehetséges volt. Mind a az a fajta határvédelem, amit ő még a 32-esekkel megcsinált, mint pedig, tehát a 32-es határvadász zászlóaljal, mint pedig az, amit később aztán a 22-esekkel, a gyalogtábori pótezreddel, az olyan feladat volt, ami óriási veszteséggel szokott járni. Gondoljunk bele, hogy a határvédelem a hatalmas erővel támadó ellenség, és aztán az utóvédharc. Gyakorlatilag kontként, martalékként szokott felőrlődni az, aki ezt a feladatot vállalja. Ő a katonáinak a nagy részét sikeresen tudta megmenteni, és a visszavonulást a Székelyföldön át előbb a mai Szlovákia területén, aztán Csehországon át egészen bajorországi folyamatos állandó harcba vonta vissza a katonáit, és aztán 45 áprilisáig tartott ez a küzdelem, tehát tegyük mérlegre, hogy 44 augusztus végén kezdődött, 45 április végéig folyamatos visszavonulásban, harcban, és egy Nabur nevű kisvárosban végül is amerikai fogságba esett. Uh-huh. Na most honnan tudjuk leginkább mindezt? Hát onnan, hogy a halálra ítélt zászlói címmel Csebő Ödön, akinek szerencsére hosszú élet adatott, megírta mindezt. Tehát egész egyszerűen írt erről egy könyvet, ami aztán meg is jelent, hála Istennek, 1999-ben, aztán majd újra kiadták, és nagyon érdekes olvasni ezt a szöveget, mert egyrészt érthető. Tehát úgy írta meg, hogy a nem katonák számára is világossá váljon, hogy hogyan, mikor, miért igyekezett döntéseket hozni, és milyen döntéseket hozott. A másik dolog, hogy romantika az nincs benne, de például érdekes tapasztalni azt a dolgot, amit többen is, amire többen felhívták a figyelmet a könyvet olvasva, hogy azt gondolnánk, hogy valamiféle oda-vissza szikrázó gyűlölet jelenik meg, ugye részben a részünkről a szovjetek iránt, vagy fordítva, és a propaganda ugye ezt igyekezett is erősíteni mindig. Tehát ezt tudjuk, hogy a háborús propaganda az arról szól, hogy ilyen kollektív bűnösség elve jegyébe démonizálja az ellenséget. Na most a következő a helyzet, hogy itt több értékelője írta azt, hogy azt lehet értékelni, hogy egyfajta kölcsönös tisztelet van a harcoló felek között, hiszen mindkét oldalon tudják, hogy igazából ez nem személyes döntés, hogy ők ott vannak. És van egy olyan leírás ebben, hogy egyik este a gyimesi szorosban a vacsora osztásnál a fogoly szovjet katonák is sorbálnak és kapnak az ételbe. Hát a magyar katonák mellé beállnak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos emberi mozzanat.
Hogy, Csaba, bocsánat, hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag folyamatos hátvédharcokkal együtt átmentek, és átvezette ezt a pótezred zászlóaljat Székelyföldön, Felvidéken, Csehországon át Németország, és az amerikaiaknak tette le a fegyvert, ami azért érdekes, mert hogyha jól olvastam, akkor már lőfegyver, tehát már nem volt muníciójuk.
Nem, hát gyakorlatilag odáig jutottak, hogy a szó szerint az utolsó töltényi karcoltak, de ez vegyük szó szerint, tehát így, ahogy van. És nyilván számukra nagyon-nagyon fontos volt, hogy ne a vörös hadseregnek tegyék le a fegyvert, hanem a nyugati szövetségeseknek. Ez ugye egy fontos szempont volt több katona számára is. Tehát azért egy percig se felejtsük el, hogy nagyon nem mindegy, hogy a szövetséges erőkkel szemben hol, mikor, kivel szemben teszem le a fegyvert, de ez 48-49-ben is így volt, hiszen akkor is törekedtek rá a honvédtisztek, hogy az oroszoknak adják meg magukat, ne pedig a legyőzött osztrákoknak, ugye? Uh-huh. És tegyünk hozzá még egy magánemberi dolgot, ha már itt említettem a szovjet katonáknak adott ételt, az, hogy 44 augusztusának elején szabadságon volt otthon Sebő Ferenc, és megismeri későbbi feleségét, Sebő Ödön, és talán megismeri későbbi feleségét. Uh-huh. Tehát közben van egy ilyen magánéletbeli dolog is, amiből aztán a fia hívta fel a figyelmet, hogy a békében élő ember számára döbbenet, hogy előfordulhat az, hogy a legvéresebb harcban is emberek képesek szerelemre elni és boldognak lenni, és megemlít egy képet, ahol egy tavon csónakázás közben lefényképezik őket. Tehát gondoljunk bele, hogy itt a kibontakozóban van a magánéletének a boldogsága, és közben egy ilyen harcot kell vívnia. Ez valami egészen elképesztő történet, és tényleg filmre kívánkozik, úgy, ahogy van. Na most, mi lett a sorsa a fogság után? Nyilván erről is számot kell adni. A következő a helyzet, hogy azzal, hogy a katonái nem esküdtek fel, ez nagyon fontos Szálasira és a Gyilas kormányra, azért némileg más megítélés alá esett, mint ezt megtette volna. Mm-hmm. Tehát hozott egy ilyen döntést, hogy azért ezt a lépést, ezt semmiképp sem lépjük meg. Ugye, ez a parancshoz, a katonai esküvőhöz, a hazájukhoz hülyek voltak, nem már a Szálasi kormányhoz nem akartak hűségesek lenni a formában, hogy felesküdjenek rá. Na most természetesen, mint volt, idézőjelben természetesen, mint volt Hortista katonatisztelt, azért megráncigálta őt a regnáló hatalom, de a következő a helyzet, hogy mivel utána le akart szerelni a hadseregből, nem akart tovább egyenruhát hordani, viszonylag hamar el tudott helyezkedni, ugye kereskedelmi végzettsége volt, ezt ne felejtsük el, és végsősoron aztán a új társadalomban is megtalálta szerencsére a helyét, és amíg ez azt is hozzáteszünk, hogy hála Istennek hosszú élet adott neki, 2004. május 9-én 83 évesen távozott az élő sorából, akkor azt mondom, hogy egyrészt egy világ csodája, hogy túlélte azt a vérzivatart, amiben részt kellett lennie, felelős katonai vezetőként, és szerencsére az ezt követő megtorlások sem okoztak olyan törést az életébe, ami oda vezetett volna, hogy mondjuk összeroppan lelkileg, vagy idegére, vagy nehogy Isten fizikailag bántalmazzák. Úgyhogy amikor nézzük ezeket a sokszor bugyutának tűnő második világháborús katonai filmeket, akkor azt gondolom, hogy érdemes figyelmet szentelni annak, hogy a történelem, a valóság az bármikor képes felülírni ezeket a légből kapott történeteket. És hát igen, ha filmes felülnék, alig, hanem ezt, úgy, ahogy van, a visszaemlékezések alapján én ebből biztos csinálnék egy filmet.
Igen, igen.
Hát abszolút. Addig pedig lehet olvasni a Halálra ítélt zászlóalj című könyvet, hogyha valakit ez érdekel, és egy kis mellékszál, mert sokszor emlegetted meg ugye a hazai táncház mozgalom egyik alapítóját, Sebő Ferencet, a fiát. Hogyha valaki emlékszik a fiatal Sebő Ferenc képére, hogyha megnézi Sebő Ödönt, akkor nagyon-nagyon nagy hasonlóság fedezhető fel apa és fia között. Igen.
Igen, hát az a helyzet, hogy mindenképp, arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon olvasmányos a leírás, tehát ha most kiválasztok, találom rá egy részletet, csak figyeljük, hogy milyen irodalmi igényességgel írtam, egyetlen bekezdés. Hogy pirkadni kezdett, erős köd fette a tájat, de már látni lehetett, hogy ritkásabb erdőrészbe kerültünk, ami világosodás után már átlátható is lesz. A köd mellett még az is késleltette a kivilágosodás, hogy sötét fellegek borították az eget. Néha már mennydörgés is hallatszott, amit először ágyazásnak hittünk. Itt kaptuk az első jelet, hogy az oroszok már itt vannak, egy-egy puskalövés szelte át a ködös ritka erdőt és a mi haladási irányunkat. De akár egy Fekete István
novellának lehetnének.
De olvasmányos, igényes magyarsággal megírt kötet nehéz letenni.
Hát köszi szépen, Csaba,
nagyon köszönjük,
hogy megismertük Vitéz Sebő Ödönt, és az ő élettörténetét, és a Halálra ítélt zászlóalj, úgyhogy nagyon klassz volt. Jövő héten akkor, ahogy megbeszéltük, a régi adósság.
Így van, Simon István költőről fogunk megemlékezni, és köszönöm a tippet, hogy most az évforduló kapcsán viszont Sebő Ödönről emlékezzünk meg. Két nagyszerű emberről beszélünk, nagyon más világnézettel, nagyon más háttérrel, nagyon más élettel, de pont ez mutatja azt, hogy különféle emberek is nagyon-nagyon értékesek, és nagyon-nagyon kiemelkedőek lehetnek egy-egy területen.
Köszönjük szépen, köszönjük. Csaba, akkor jövő héten folytatás következik.
Köszönjük,
szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk. Méghozzá Sebő Ödön Vitéz Sebő Ödön főhadnagyról és a Halálra ítélt zászlóaljról, és egyébként ettől a szerzőtől ezen a címen megtalálható a történet, hát azt hiszem antikváriumokból, igen, ugye, mert egy korábbi kiadásról
igen, lehet, hogy nem, azt hiszem megélt vagy 4 vagy 5 kiadást, különböző kiadást. Aha. Nézegettem a moly.hu-n pont, és ott láttam, de érdemes utána keresni, hogyha valakit megfogott a sztori, és tovább akar ebben olvasgatni.